Égett a raktár, négyen meghaltak Balatonfűzfőn, amikor 50 tonna robbanóanyag repült a levegőbe. Megrázó állatpusztítás. Az agrárminiszter szerint nem kétséges a madárinfluenza jelenléte Magyarországon. Fekete kedd után borús szerda. Még mindig esnek a részvényárak Budapesten. Vezetőváltás az Operában. Változásokra így is szükség lesz, mondta a miniszteri biztos.
A hírstúdióban Szöllősi Györgyi várja önöket.
A híradót látják, jó estét kívánok! Nagy erejű robbanás ezt, amely kora délután Balatonfűzfőt, ahol egy pirotechnikai eszközöket gyártó cég raktára robbant fel. A helyiségben tartózkodó négy személy közül háromnak a holttestét már megtalálták. A robbanás körülményei ismeretlenek, a helyszínelés jelenleg is tart.
A 40x20 méteres raktárban, amely a tűzoltók elmondása szerint a föld felszínével vált egyenlővé, mintegy 50 tonna kínai eredetű pirotechnikai eszközt tároltak.
Négy dolgozó volt a raktárban. Nem tudjuk pontosan, arról tehát semmi információnk nincs, hogy ők ott a raktárban mit dolgoztak, mi volt a feladatuk, de tény, hogy egy nagy erejű robbanás történt, amit a környékbeli településeken is hallottak, majd utána a nagy tűz füstjét is látták az emberek, nagyon sok helyről jelezték a tűzoltóságnak.
Az ott dolgozó négy ember közül háromnak a holttestét megtalálták, a negyediket még keresik. Egy szemét, aki a robbanás közelében tartózkodott, súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba. A tüzet eloltották, a helyszín átvizsgálása jelenleg is folyik a fel nem robbant eszközök miatt. A tragédia a pontos körülményeit vizsgálják. A rendőrség foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanújával indította meg a büntető eljárást.
A témával bővebben is foglalkozik a ma esti közbeszéd. Nem nőtt, de nem is csökkent a miskolci vízjárványban megbetegedettek száma. 2454-en fordultak eddig orvoshoz, ma 27-en kerültek kórházba, és még sokan jelentkeztek az ügyeleteken. A legfrissebb információk szerint a vízminták azonban ma már megfelelőek. Az ANTS azonban még mindig a 10 perces forralást ajánlja. Az ügyészségen egy magánszemély közben feljelentést tett az ivóvízszennyeződés ügyében. Ebben azt kéri, hogy állapítsák meg, ki a felelős a lakosság nem megfelelő tájékoztatásáért, a szennyeződés nem megfelelő kezeléséért. A miskolci vízművek igazgatója azt mondta, miután a múlt héten kiderült, hogy mi okozza a megbetegedéseket, azonnal cselekedte.
Az eseményeket csütörtök 10 óra 30 perctől lehet számítani és kell számítani. Akkor jött az első előzetes telefonos értesítés a bakteriológiai vizsgálatotéző laboratóriumtól, hogy várhatóan rossz lesz két vízminta. És ez alapján indult el a hatóság értesítése.
100%-os kártérítésre számíthatnak azok a gazdák, akiknek állatait leölték a járványügyi intézkedések miatt. A megfigyelési zónát közben már Baranya megyére is kiterjesztették.
Az unió szabályai szerint korábban ilyen károk esetén nem lehetett kártérítést fizetni a gazdálkodóknak, csak ha végleg felhagytak a termeléssel.
Hallottam egy olyat, hogy pályázni lehet a kártalanításra. Na most én ezt nyomatékkal szeretném lejegyezni, hogy nem pályázni akarunk, hanem ez nekünk mindenféleképp lételemünk, és szükségünk van rá, mert az állataink, a növényeink, a mindenünket le fognak foglalni, hogyha ez nem fog megvalósulni.
Szang határában rendőrök ellenőrzik az autósokat. A településre csak az ott élők hajthatnak be, ők viszont túlzónak érzik az intézkedéseket. A szárnyasokkal való bánásmód szerintük már az állatkínzás határát súrolja.
A konténerekbe haigáltuk az élő kacsákat így, tele lett a konténer, ott csipogtak, őrjöntek a jószágok, és megfogták, felhúzták a konténert, és a nagyobb konténernek öntözték bele. Ennyi volt. És mire lefertőt leintettek körbe, ott meg én nem láttam fújtani állatot le egyet sem, hogy fújtottak volna.
Bár az angliai referencia laboratórium vizsgálati eredményei még nem érkeztek meg, Gráf József agrárminiszter egy napilapnak azt mondta, nem kétséges, hogy az erősen fertőző, speciális körülmények között emberre is veszélyes H5N1-es vírustörzs okozta az állatok pusztulását. A TÁRSZA szóvivője ehhez annyit fűzött hozzá, a különböző tesztek elvégzéséhez általában egy hétre van szükség. Dékány András utalt rá, az eredményektől függetlenül Magyarországon az állategészségügyi hatóságok eddig is úgy jártak el, mintha a H5N1-es vírus törzs lenne a madárinfluenza fertőzés okozója, vagyis minden szükséges kényszer és óvintézkedést megtettek annak érdekében, hogy elkerüljék az esetleges további veszélyhelyzeteket.
Vágott baromfitól fertőződhetett meg egy kínai férfi. A szervezetéből vett minták elemzése a madárinfluenza emberre is veszélyes H5N1-es vírusának altípusát mutatta ki. A 31 éves teherautósofőr állapota válságos. A diagnózist azonban még nem erősítette meg az egészségügyi minisztérium vizsgálata, és azt sem mutatták ki, hogy a járvány átterjedt volna más személyre is, sőt családtagjain sem mutatkoznak a betegség jelei. Fekete kedd után borús szerda jellemezte a hazai részvénypiacokat, napközben újabb 1000 pontot esett a Bux Index. Ez összességében 30%-os csökkenés az egy hónappal ezelőtti értékhez képest. A forint erősödött tegnaphoz képest.
Míg a reggeli nyitásban úgy látszott, hogy hosszú idő után felfelé tud korrigálni a budapesti értéktőzsde, de egy óra felé közeledve ismét határozott esést mutatott a görbe. A nagy cégek, mint például a MOL és az OTP papírjai kivétel nélkül veszítettek az értékükből a kereskedés során. Barca György elemző úgy látja, a részvényárak jelentős esése ellenére sem mutatkozik vételi kedv a piacon.
Azért még nem számíthatunk talán a következő napokban egy tartós emelkedésre. Hát a befektetők összességében, hogyha összeadjuk az összes tőzsdei cég értékét, akkor több mint 1000 milliárd, 1500 milliárd forintot közelíti az az összeg, amelyet csökkent a vagyonuk.
Csaba László közgazdás szerint a harmadik napja tartó mélyrepülés különösen annak tükrében meglepő, hogy az a kormány megszorító intézkedéseinek bejelentése után következett be. A tankönyvek szerint a kiigazításnak inkább jótékony hatással kellett volna lenni a bőrzére.
Ebben a gyengülésben a gyengülésnek a mértéke sokkal kisebb lehetett volna, illetve a gyengülés mellett erősödés irányába ható erőket is mozgásba hozhatott volna, ha a kormányzati céloknak hitelt adnak, nem én vagy ön, hanem a piac, az elemzők.
A pesszimista üzleti klíma közepette ugyanakkor javult a forint megítélése. A magyar fizetőeszközt az euróhoz képest szerdán átlagosan 269 forint körüli árért jegyezték.
Távozik posztjáról az Operaház főigazgatója. Hegyi Árpád jutócsa helyett hétfőtől Vas Lajos irányítja az intézményt miniszteri biztosként.
A kulturális miniszter szerint a dalszínház átalakítása személyi változást kíván, az eddigi főigazgató pedig közös megegyezéssel távozik.
Azt akarom, hogy sikeres legyen az Operaház. Azt akarom, hogy az átalakítás sikeres legyen. Azt akarom, hogy nyugalom legyen az Operaházban.
Hiller István hangsúlyozta, a költségvetésben nem áll rendelkezésre új forrás a reformok folytatásához. Arról azonban nem nyilatkozott érdemben, hogy a tegnap bejelentett zárolás érinti-e az intézményt. A miniszteri biztos eddig a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának közigazgatási államtitkára volt. Vas Lajos a konkrétumokról egyelőre nem kívánt nyilatkozni, előbb szeretné áttekinteni, mi az, ami a modernizációs csomagból szükséges.
Azért tárgyalok az Operaház munkatársaival, külsősökkel, szakemberekkel, hogy megnézzük, hogy mi az, amivel ki kell, hogy egészüljön, de egyértelműen változtatásokra van szükség az Operaházban.
Vas Lajos megbízása fél évre szól.
Visszamenőlegesen ki kell fizetni az egészségügyben dolgozók ügyeleti díját, így szól a legfelsőbb bíróság precedens értékű ítélete. Az elmaradt béreket az állam állja, azt azonban a kórházak vezetői sem tudják, hogy a későbbiekben hogyan fizetik majd ki munkavállalóikat. A kormány ugyanis erre nem biztosít több pénzt az egészségügynek.
Kórházi orvosi ügyelet ideje az munkaidőnek minősül.
Egy hosszú vita végére került pont ezzel a döntéssel. Több mint 10 000 orvos lélegezhetett fel.
Nem vitatható tovább, hogy az egészségügyben munkát vállalók számára az ügyeletben töltött teljes idő munkaidő, aként értékelendő, aként számítandó, és ne felejtsük el, aként finanszírozandó.
A székesfehérvári Szent György kórház dolgozói is pert indítottak. Ők az intézmény ellen, ezt a vezetés viszont továbbította az állam felé. A mai bírósági döntés csak itt több mint 200 dolgozót érint.
A jelenlegi finanszírozásból, amit az egészségügyi intézmények kapnak, nem fogunk tudni annyi díjat kifizetni, amennyi egy ilyen döntés értelmében plusz munkabér igényként megjelenik.
Az államnak ebből az ítéletből nincsen azonnali fizetési kötelezettsége.
Ez a kormány álláspontja. Az új egészségügyi miniszter egyébként sem hisz a jelenlegi rendszer életképességében. Szerinte modernizálni kellene a munkaszervezést.
Nem vagyok, és nem vagyunk 200 ezer egészségügyinek a munkaadója, szörnyű is lenne. De nagyon fontos a menedzsment felelőssége. Sokkal többet tudunk tenni az európai direktívákhoz, munkaidő normákhoz való közelítéssel, vagy közelítésben, abban az esetben, hogyha korszerű munkaszervezési módszereket alkalmaznak az intézmények.
A kormány szerint egyébként a költségvetés eddig is biztosította az ügyeleti díjak kifizetését. Idén 15 milliárdot különítettek el erre a célra.
Fizetős lesz-e az egészségügy, bevezetik-e a recept és vízi díjat? Egyebek mellett ezekre a kérdésekre vár választ a kormánytól a Fidesz.
Mikola István szerint továbbra sem egyértelmű, fizetős lesz-e az egészségügy, és bevezetik-e a vizitdíjat. A politikus a receptdíj rémét is felvetette, elmondása szerint ugyanis a kormány 40 milliárd forintot akar megtakarítani a gyógyszertámogatási kereten, ami növelheti a lakossági gyógyszerárakat.
Egyre több kormányzati megnyilatkozásban halljuk, hogy vizitdíj bevezetésére kerül sor, még ha ez jelképes lesz is, úgymond az indokolatlan orvoshoz fordulás megfékezésére szolgál.
Nincs semmilyen döntés arról, hogy recept vagy vizitdíjat vezetne be a kormány. Folynak szakértői vizsgálatok abban a tekintetben, hogy hogyan lehet észszerűvé tenni a lakosság orvoshoz fordulását, de hogy bárki bármilyen ilyen típusú kötelezettséget eldöntött volna, erről szó nincsen.
A gyógyszerkassa túlköltekezésének ütemét mindenképpen mérsékelni kell, tette hozzá a népegészségügyi kormány megbízott, de a kormány nem készül semmilyen drasztikus gyógyszeráremelésre.
Nem csak reményt, éveket is adhat egy új terápiás eljárás. A célirányos kezelés a korai típusú emlőrákban szenvedő nők gyógyítását segíti.
A HER2 humán epidermális, azaz hám eredetű növekedési receptor. Valójában egy gén, amely a sejtek növekedéséért, osztódásáért és regenerálódásáért felel. Minden emberben megtalálható, de kóros mértékű felszaporodása nagyon gyors lefolyású, rossz indulatú daganatok kialakulásához vezethet. Az új kezelés lényege, hogy célirányos támadást indít a rákos sejtek ellen.
Ez a kezelés infúzióból áll, tehát a viszérbe, általában a könyök hajlatban lévő úgynevezett vénába, viszérbe infúzió formájában kötik. Ebben hasonlít a kemoterápiához, de semmi másban. Sokkal kevesebb a mellékhatása.
A célzott kezelés előnye, hogy csak a daganatos sejtekre irányul, így az egészséges szöveteket nem éri káros hatás.
Lesz-e olimpia Magyarországon? Népszavazás kiírását javasolja Demszky Gábor főpolgármester. A részletek előtt nézzük, miről lesz még szó a híradóban. Patthelyzet lehet. A felmérések a bal és a jobb oldal szinte azonos támogatottságát mutatják Szlovákiában. Erős nyomásra, hamarosan hazatérhet a 96 afganisztáni fogoly Guantanamo-ról. Rendhagyó előadás a poszton, egy dán kóros fiú is bemutatkozott a színpadon. A csehországihoz hasonló patthelyzet alakulhat ki Szlovákiában a szombati előrehozott parlamenti választások után, legalábbis ettől tart több szlovákiai elemző. A felmérések a bal és a jobb oldal szinte azonos támogatottságát mutatják.
Három nappal a választások előtt a Robert Fico vezette Smer szociáldemokrácia tűnik a választások egyértelmű győztesének, hiszen népszerűsége meghaladja a 30%-ot. Nem biztos azonban, hogy kormányt alakíthatnak a szociáldemokraták, hiszen a jelenleg kormányzó három jobboldali erőnek együttesen szinte azonos a támogatottsága. A Mikulás Dorinda nevével fémjelzett Szlovák Demokratikus és Keresztény Uniót a felmérések szerint a polgárok 12%-a választaná. A keresztény demokraták és a magyar koalíció pártja népszerűsége pedig egyenként 10,5%-os. A parlamentbe juthat még a Vladimir Mečiar vezette Demokratikus Szlovákiáért mozgalom, valamint a szélsőséges Szlovák Nemzeti Párt is. De elemzők szerint ez a két párt az 1994-98-as időszak miatt alig hajut kormányzati szerephez. A kormányzati szerepvállalás lehetősége viszont adott a magyar koalíció pártja számára.
természetesen a Magyar Koalíció pártja szeretne ott lenni a következő kormányban, de hangsúlyozni szeretném, hogy nem mindenáron. Tehát számunkra a legfontosabb, ha a mi programunkból, tehát a felvidéki magyarság által legitimált és elfogadott és támogatott programból minél többet el tudunk fogadtatni a kormányprogramban, és az sem mindegy, hogy kik lesznek azok, akik ennek a garantálását, a szavatolását vállalják.
A választásokra szombaton kerül sor Szlovákiában. A statisztikai hivatal vezetői azt ígérik, már vasárnap kihirdetik a szavazás végeredményét.
Az indonéz hatóságok ma reggel szabadon engedték Abu Bakar Bashirt, az Al-Qaidához közel álló Jamia Islamia szélsőséges iszlám szervezet feltételezett vezetőjére nem sikerült egyértelműen rábizonyítani a merényletekben való közreműködést.
Bashirt híveinek százai üdvözölték a börtön bejáratánál. A vallási elöljárót először az indonéziai Bali szigetén 2002. októberében elkövetett, csaknem 200 halálos áldozatot követelő merényletek kapcsán vették őrizetbe. A hatóságok szerint a merényleteket a Jamia Islamia szervezte meg. Ugyancsak egy dél-kelet-ázsiai terrorszervezet számlájára írják a jakartai Marriott szálloda ellen 2003. augusztusában elkövetett terrorcselekményt, amelyben 12-en haltak meg. Bashir börtönbe került ugyan, de csak kisebb törvénysértések miatt tudták elítélni, és a 3 éves elzárást is mérsékelték. Bashir, aki magát Osama Bin Laden csodálójának tartja, mindig is tagadta, hogy közel lenne a merényletekhez, sőt azt is cáfolta, hogy a Jamia Islamia létezne. Mind Indonéziában, mind külföldön sokan tartanak attól, hogy Abu Bakar Bashir szabadonbocsátása a terrortámadások kiújulásához vezethet. A vallási vezető szenvedélyes szónoklatai felszítják az indonéziai iszlám radikálisok indulatait, bár az kevésbé valószínű, hogy Bashir közvetlenül is részt venne terrorcselekmények kitervelésében vagy végrehajtásában.
Hamarosan hazatér Afganisztánba az a 96 állampolgár, akiket a Guantanamo-i amerikai börtöntáborban tartanak fogva. Az Egyesült Államokra erősödik a nemzetközi nyomás, mivel szombatra virradóra két szaúdi és egy jemeni fogoly öngyilkosságot követett el, fogvatartásuk ellen tiltakozva. További külföldi hírek röviden.
Megostromolták a palesztin parlament épületét a hónapok óta elmaradt bérüket követelő közalkalmazottak. Az ülésteremben rátámadtak a kormányzó Hamász mozgalom képviselőire, és menekülésre kényszerítették a parlament elnökét. A palesztin kormányt azt taszított a súlyos pénzügyi válságba, hogy a nemzetközi közösség leállította a segélyezést, így tiltakozva a radikális Hamász kormányra kerülése ellen.
4 ember életét vesztette és több mint 6-an megsebesültek pokolgépes merényletek sorozatában Bagdadban. Az első pokolgép egy autóban robbant fel. A merénylet célpontjai járőröző rendőrök voltak, de 4 polgári személy vesztette életét. Terrortámadást követtek el a bagdadi török nagykövetség épületének közelében, valamint a főváros nyugati részén és az egyetem mellett is. Az utóbbi 3 robbantásban senki sem sérült meg.
Felháborító videó felvétel került nyilvánosságra. A képsorokon egy amerikai tengerész gyalogos társait szórakoztatva gitárkísérettel énekel arról, hogyan kell megölni az irakiakat. Több amerikai jogvédő szervezet arra szólította fel a Pentagont, hogy vizsgáltassa ki az esetet. Washington egyelőre arra vár választ, eredetiek-e a felvételek.
Több mint 1000 újabb lakost kellett kimenekíteni az indonéziai Merapi tűzhányó körzetéből, miután óriási forró gázfelhő tört ki a kráterből. A hatóságok a legmagasabb fokozatúra emelték a vulkán kitörés veszélyét. A gázfelhő 5 kilométernyi tereszkedett le a hegyoldalon, és az egyik falut teljesen beborította.
Kétnapos látogatásra hazánkba érkezett az albán elnök. Alfred Moisiu adásunkkal egy időben találkozik vendéglátójával, Sólyom Lászlóval a Sándor palotában, majd Gyurcsány Ferenc miniszterelnökkel tárgyal az Országház Nándorfehérvár termében. Albánia és Magyarország között az elmúlt években rendszeressé váltak a magas szintű államközi kapcsolatok. Népszavazás kiírását javasolja Demszky Gábor főpolgármester a 2016-os olimpia ügyében. A budapesti olimpiai mozgalom megvalósíthatósági tanulmányt készít, amihez a kormány is támogatást ígért. Igaz, egyelőre csak szakmai tanácsadásról és nem garanciáról van szó.
Az olimpia már nem kizárólag sportesemény, hanem a nemzet erejéről is szól, állítják a BOM civil egyesület képviselői. Bár az olimpia rendezés kiváltság, ellenzői is szép számban akadnak.
Nem lebecsülendő azoknak a száma, akik nem hisznek benne, nem hisznek az olimpiában, nem hiszik, hogy lehetséges elnyerni a rendezés jogát egy kis országnak, mint Magyarországnak, akik soknak tartják az áldozatot ezért.
A BOM-hoz tartozó üzletemberek támogatják az olimpia megrendezését, akár a legkorábbi 2016-os időpontban is.
Közvetve minden olimpia hasznot hoz. Megnöveli a turizmust, ki lehet számolni. A magyar terméket, az exportot, a foglalkoztatást. És egy kényszer, és ez a lényeg, hogy ez egy olyan ország, ha nincsen kényszer, akkor úgyse csinál meg semmit, akkor mindent halogat. Ha azt mondják, hogy olimpiát, akkor megtörténik az infrastruktúra fejlesztés.
A BOM most saját tőkéből hatástanulmányt készített.
A kormány nem vállal garanciát semmire, hanem segít elkészítetni azt a hatásvizsgálatot, szakmai tanulmányt, ami alapján lehet dönteni arról, hogy érdemes-e megpályozni az olimpiát, és hogyha igen, akkor ahhoz a kormánynak milyen erőfeszítéseket kell tennie.
A főpolgármester Demszky Gábor országos népszavazás kiírását indítványozta az olimpia rendezéséről.
Rendhagyó előadással gazdagodott a 6. Pécsi Országos Színházi Találkozó. A verseny kísérő darabok között az egyik Down-szindrómás gyermeket nevelő édesanya megpróbáltatásait mutatja be. A színpadon a budapesti Thália Színház művészei mellett egy dán-koros kisfiú is bemutatkozott.
Kis Boton 13 éve él együtt a kórral. Azt mondja, a darab szövegét nehéz volt megtanulnia, de sohasem izgul a színpadon. A társulat minden tagját szereti, de vannak köztük kedvencei is.
Szeretem a Júját, meg a Fönek csapatot, Norbit. Szokott Fönekemmel csapni.
A darab szerzője Szalai Kriszta saját élményeit írta meg. Középső kislányára azt mondták az orvosok, hogy értelmi fogyatékos, Down-kóros lesz. Aztán 3 éves küzdelem után mégis sikerült talpra állítani a kicsit. Az előadás során az ez idő alatt felmerült hétköznapi problémákat is bemutatja.
Hát a szomszéd írja, ő például tud vezetni?
Nem tud.
Na látod, és milyen jó megvan. Ha mindenki vezetne, hát ki menne át a zebrán?
Szalai Kriszta azt mondja, az előadással hitet és erőt szeretne adni a hasonló helyzetben lévő szülőknek.
Vagy el kell fogadni, ami van, vagy föl lehet, talpra lehet állítani egy betegségből, egy vélt betegségből, vagy egy tényleges differenciáltságból bárkit.
Ma Magyarországon 10-12 ezerre teszik a Down-szindrómások számát. Szalai Kriszta azt mondja, a társadalomnak jobban kellene segítenie őket. Hogy milyen értékes emberekről van szó, azt Boton fellépése is bizonyítja.
Fontosabb híreink még egyszer röviden. Égett a raktár, 4-en meghaltak Balaton fűzfőn, amikor 50 tonna robbanóanyag repült a levegőbe. Megrázó állatpusztítás. Az agrárminiszter szerint nem kétséges a madárinfluenza jelenléte Magyarországon. Fekete kedd után borús szerda, még mindig esnek a részvényárak Budapesten. Vezetőváltás az operában, változásokra így is szükség lesz, mondta a miniszteri biztos. A sporthíreket már Szőke Viktóriától hallják, én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra 9 óra 40 perckor a késő esti híradóban.
Köszöntöm Önöket, 6. napja tart már a németországi labdarúgó világbajnokság, ma is 3 meccset rendeznek. A Tunézia-Szaúd-Arábia összecsapáson 20 perc elteltével a tunézok vezetnek 1-0-ra. Spanyolország-Ukrajna mérkőzés már korábban véget ért.
Rosszul sikerült a VB újonc Ukrajna premierje, Spanyolország ugyanis 4-0-ra kiütötte Sevcsenkóékat. Ráadásul Vasjuk kiállítása miatt majdnem egy fél időt emberhátrányban játszottak végig észak-keleti szomszédaink. David Villa 2 gólját Xavi Alonso és Fernando Torres találatai foglalták keretbe.
Németország figyelme ma este a dortmundi Westfalen stadionra irányul. A második csoportkör nyitó mérkőzésén a Nacional Elf Lengyelországgal mérkőzik. Jürgen Klinsmann szövetségi kapitány a lengyel gyökerekkel rendelkező csatárkettőstől, Miroslav Klózétől és Lukasz Podolszkitól várja a gólokat. A Bundesliga gólkirálya és a Bayern München frissen igazolt tehetsége nem győzte hangsúlyozni, ezen az estén minden idegszálával a németek sikeréhez hajt. Podolski annyit azért elárult, tiszteli szülőhazáját, ezért nem énekli majd a német himnuszt a találkozó előtt. Klose nagyon sajnálná, ha az ő góljával kapnának ki a lengyelek, de mivel vérprofi, a helyzetbe kerül, akkor is belövi, ha közben Lengyelországban töltött gyermekéveinek emlékei villannak fel. A németek bíznak a helyi szellemében is. Dortmundban ugyanis még soha nem szenvedett vereséget a nacionál elf. Ráadásul a lengyelek elleni összmérleg is lenyűgöző, 10 győzelem, 4 döntetlen, 0 vereség. Pavel Janász, a lengyelek kapitánya, a híres Hamlet idézettel fogta rövidre a sajtótájékoztatót. Lenni vagy nem lenni. Ha nyerünk, ünneplünk, ha veszítünk, csomagolunk.
Már itthon is mindenki a németországi mundiál eseményeire figyel, azért a hazai labdarúgás vezetői már a közelgő első osztályú bajnoki rajtra koncentrálnak. A klubok tulajdonosait ma beszélgetésre hívta az MLS székházba Kisteleki István elnök.
Az túlzás volna állítani, hogy tolongtak a klub tulajdonosok a ma délelőtre meghirdetett megbeszélésen. A 10 órás kezdéskor még csak félház volt a tanácsteremben, később néhányan még befutottak, így végül érdemi megbeszélésre is sor kerülhetett, amelyen többek között az utánpótlás nevelésre fordítható pénzek sorsa is a témák között szerepelt. Hogy igazából mire jutottak, arról sokat nem tudhattunk meg, lévén a tanácskozás zárt kapus. Minden esetre az MLS elnöke optimistán nyilatkozott.
Nagyon jó beszélgetés volt, itt a jövőt beszéltük meg a tulajdonosokkal, tényleg egy alkotó légkörű volt, mindenki valóban úgy érzem, hogy érzi azt, hogy kicsit másképp kell csinálni, és a vége az lett, hogy a hétfői MHL ülés, ami ugye a hétfőn fog történni, addigra egy konkrét megoldási formát fog előhozni a tulajdonosoknak a tanácsa.
Még mindig nem dölt el, hogy indul-e a következő bajnokságban a súlyos anyagi gondokkal küszködő Dac Invitel jégkorong csapata. Az azonban biztos, több játékos is távozik Dunaújvárosból. Tokai Viktor és Benk András a jövőben a svéd másodosztályban próbál szerencsét.
A Huddinge elnevezésű klub hiába másodosztályú, Tokai Viktor és Benk András jövőbeni egyesületét a svéd hoki utánpótlás fellegvárának tekintik.
Teljesen más a szituációt, minden a játékosért van és a játékosok körül forog. Egy kicsit meglepett a dolog, hiszen itthon nem ezt tapasztaltuk. Merőben más lesz, a játékostársak kiválóak és fiatalok, ambiciózusak, tele vannak bizonyítási vágyal, és hát nagyon bízom benne, hogy jól fog sikerülni a szezon.
A két magyar hokisra minimum komolyabb interliga találkozóknak megfelelő színvonalú mérkőzés sorozat vár abban az országban, ahol a másodosztályba is megtiszteltetésbe kerülni.
Erre a két helyre, ebbe a klubba 200 jelentkező volt, úgyhogy kettőnket választottak ki. A szerződésünk az nyitott maradt, tehát hogyha van másfelől érdeklődés felsőbb szinten, akkor mehetünk próbajátékra természetesen. Mindazonáltal azért elég nehéz lesz följebb kerülni innen is.
22 óra 5 perckor friss sporthírekkel várjuk Önöket, addig is töltsék kellemesen az estét, viszontlátásra!
Kedvű indiánt, akit hőhullámok és a klímax egyéb tünetei gyötörnek? Ugye, hogy nem? A magyarázat az évszázados titokban, az indián asszony gyökérben rejlik. Klimakúr. Ősi indián titok a klímax ellen. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Zoltán most tudta meg, hogy az ötös lottó heti várható főnyereménye 1 milliárd 500 millió forint.
Mennyi?
Az ötös lottó főnyereménye 1 milliárd 500 millió forint.
Bármikor bejöhet.
Mielőtt a Reumont használni kezdtem, sokszor felkelni sem volt erőm. Úgy fájt mindenem.
Amióta naponta kétszer bekenem a fájdalmas területeket Reumungéllel, a nap minden percét élvezem, és azt tehetem, amit igazán szeretek. Reumonnal újra szép lett az élet, és a mozgás ismét örömet jelent. Reumungél, a fájdalmat gyógymasszőre.
A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezzen meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
Köszöntöm Önöket, kedves nézőink, jó estét kívánok! A folytatásban egyre melegebbre, nyáriasabbra fordul majd időjárásunk, ugyanakkor változékonyabbra is, hiszen általában a délutáni gomoly felhőképződésből szinte minden nap előfordulhat majd esőzápor, illetve helyenként heves zivatar. Dél-délnyugat felől egyre forróbb levegő áramlik ide a Kárpát-medencébe, és ez mindenképpen meghatározza a most következő hétvége időjárását is. Éjszaka kevés lesz felettünk a felhő, a hőmérséklet hajnalra általában 9 és 14 fokig csökken. Aztán holnap délelőtt a sok napsütés hatására gyorsan emelkedik a hőmérséklet. Kicsit több felhő, inkább keleten valószínű, és ott fordulhat elő inkább a délutáni órákban eső, zápor, illetve akár hevesebb zivatar is. A hőmérséklet csúcsértéke holnap délután 24 és 29 fok között valószínű. A frontérzékenyeknek a most következő 24 órában szerencsére nem kell fronthatással megküzdeniük. Azonban mindenképpen legyenek óvatosak, ha napon tartózkodnak, dél és 14 óra között ezt csak óvatosan tegyék, főleg a picikre vigyázzanak, hiszen az UV értékek már igencsak magas értéket mutatnak ezekben a napokban. És akkor lássuk a folytatást. Pénteken kevés lesz a felhő a Kárpát-medencében, de azért elszórtan számítani kell a délutáni órákban elsősorban esőre. A hőmérséklet csúcsértéke 26 és 31 fok között várható. Aztán az első vakációs hétvégén is igencsak melegünk lesz, hiszen a hőmérő higanyszála általában megközelíti, illetve el is éri majd a 30 fokot, de szombaton és vasárnap is számítani kell arra, hogy elered az eső, úgyhogy az esernyő mindenképpen legyen benne a táskában. A hőmérséklet szombaton 28 és 32, vasárnap pedig 26 és 31 fok között alakul. A délutáni gomoly felhőképződésből, ahogy említettem, szinte az egész Kárpát-medencében várható zápor, illetve akár heves zivatar is. Az éjszakák is egyre kellemesebbek lesznek hajnalra, a hőmérséklet hétvégén általában 14 és 19 fokig csökken. Kedves nézőink, én megköszönöm figyelmüket, ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is. Most pedig kérem, nézzék meg a Kárpát-medence nagyobb városainak holnapra várható időjárási adatait. Viszontlátásra!
Témáink holnap reggelre: változó szabályok az adózásban, mit tanácsol az APEC? Kíváncsiak leszünk arra, hogy mit rejt a vészhelyzeti irányító központ. És Ella Fitzgerald 10 éve hunyt el, róla is megemlékezünk, tehát holnap reggel ébredjenek velünk.
Hiányzik valami az életedből? Lépj ki a mindennapokból, és ülj be egy sportécsba! Ami országútra termett, de valódi terepjáró is egyben, amire már régóta vágytál. Ki a sportécs? Hajts a kaland felé!
A FIFA 2006 szériákat keresse a Kia márka kereskedésekben.
Meglepetés. Nekem természetes. Hétköznapi csodák, színes történetek. Mostantól csütörtökön.
Meglepetés. Nőknek szól.